Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Bartók Rádió zenei díj 2026.
Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában a május 13-án a Budapest Music Centerben rendezett Bartók Rádió zenei díjátadón. Az év énekművésze, Kolonics Klára, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes lett, vele hallhatnak a mai napon beszélgetést. Köszöntöm az adás hallgatóit, Fellegi Lénárdot hallják. A művésznőt otthonában kerestem meg, természetesen először gratuláltam az elismeréséhez.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a gratulációt és az elismerést is.
Arra gondoltam, hogy ebben a műsorban nem feltétlenül a zenéről fogunk beszélgetni, hanem azt szeretnénk bemutatni a hallgatóknak, hogy mi van veled most. Volt egy komoly betegséged, nem tudom, hogy ebből mennyit engedsz majd a hallgató közönségnek, és mennyit mondasz el. Tudom, hogy nagyon sok mindennel vagy elfoglalva, és a COVID egy változást hozott az életedben. Olyan szerencsém van, hogy meghívtál az otthonodba, és láttam is a növényeket, amiket nevelsz, az egész kertet, tehát ahogyan kitaláltad, és azt például nem tudtam, hogy festesz, tehát ilyen dolgokról fogunk beszélgetni.
Jó, nagyszerű. Nincsenek tabuk, betegségek kapcsolatban is bármit kérdezhetsz. Én azt gondolom, hogy minden információ hasznos, például egy olyan hallgatónak, aki most maga azzal küzd, hogy kap egy ilyen diagnózist, és merre induljon el. Én magam is ilyen voltam, hogy vadáztam azokat a riportokat, interjúkat, amikor túlélőkkel, vagy gyógyuló félbelevő emberekkel beszéltek, mert innen tudunk inspirációt és erőt meríteni.
Maradjunk is itt, hogy ha valaki esetleg nem tudja, hogy mi történt veled, kvázi véletlenszerűen derült ki, hogy komoly betegséged van.
Igen, tavaly februárban elmentem egy hasi ultrahangra, mert azért mindig el szoktam menni minden évben, és akkor az ultrahangos azt mondta, hogy atya úristen, hatalmas petefészek cisztákat lát, és hogy azért ez nem néz ki jól, és hogy azonnal menjek tovább, és akkor ilyenkor szerencsére, hogyha az ember megengedheti, hogy magámba kifizeti a CT-t és az MR-t, akkor másnap megcsináltam, és gyorsan egy nőgyógyász specialistához bejutottam, aki szintén azt mondta, hogy hú, ezért ez nem jól néz ki, nem mondtak semmit. Ugye kivételezett helyzetben van egy országosan ismert énekes, és ez olyan borzasztó kijelenteni, hogy akkor természetesen egy összefogás volt engem támogató orvosok részéről, hogy bekerüljek a Semmelweis 2-es klinikára, és ott megvizsgáltak, de ugye még senki nem lát bele, hogy a cisztában mi van. Minden esetre látták, hogy hatalmas, az egyik 10x16 centis volt, kitűztek operációra, de ugye nehéz operációhoz jutni, tehát 5 hét volt a kettő között. És akkor az ember mindent elolvas, és éjszaka ráguglizik, hogy mi történt vele, és ugye ez az egyik legvacakabb típusú, és nem jó kilátások vannak, fogalmam sincs, hogy mi van a szervezetemben, és itt jött az az első hatalmas segítség, hogy én igaz, hogy akkor még nem voltam lediplomázva, de már akkor 2 éve tanultam a testnevelési egyetemen sportmentáltréner szakon. Az olvasmányaim alapján eszembe jutott, hogy hát én addig is egy kicsit megbántálozhatnám magamat, úgymond, és akkor itt is látod mellettem a mindennapi társam a szobabicikli, és én akkor bár nem tudtam, de hipnózist alkalmaztam minden nap, egy órát tekertem, és közben vizualizáltam, hogy akármi van ott, az helyben fog maradni. És kitaláltam magamnak egy ilyen érdekességet, hogy én azt képzelem, hogy a kezem 2 csiptető, amivel a köldökzsinort elcsiptetik, és hogy ez forró, és hogy én elcsiptetem a petevezetéket, hogy ne terjedjen szét a szervezetemben. Ezt minden nap megcsináltam. Nekünk előadást tartott a Nassai Emil, aki a Monteverestet megvázta, és ő ilyen mentál technikákkal elképesztő életveszélyes helyzeteken túlkerült, és akkor föl is hívtam telefonon, hogy mit javasol erre, és azt mondta, hogy én nem műtsem meg magamat fejbe, mert nem tudhatom, hogy mi történik a testemben, hanem azt mondta, hogy a lehető legegyszerűbb vizualizációt csináljam, és ez tulajdonképpen bejött most már utólag, azt mondom, csak ennek az eredményét sok-sok hónappal később tudtam meg. És akkor megoperáltak márciusban, fölkészítettek arra, hogy ez egy nagyon komplikált műtét, kérdeztem, hogy meddig tart, és közben lógott a levegőbe, hogy az operaházban esetleg egy premiért énekelhetek május 10-én, március 17-én volt a műtét, de nem mondtam le a premiért, mert nagyon régóta vártam rá, és akkor mondták, hogy hát előfordulhat, hogy 6 óra. És hogyha átétet találnak, akkor az egy nagyon komplikált, új eljárások vannak, de akkor ott helyben egy forró kemóval átöblítik az embert. És ugye itt jön a élet furcsasága, hogy egy fantasztikus altatóorvosom volt, aki opera rajongó, és bevallotta nekem, hogy ő az én Melinda áriámra szokott relaxálni. És ő rábeszélt arra például, hogy epidurálva legyek a műtét alatt. és nem értettem, hogy miért is mondtam, hogy hát az én gerincembe biztos nem fog senki beledöfni semmit, de akkor mondta, hogy a felépülés szempontjából kardinális. És ugye egy ilyen embernek a kezébe voltam, drága Laci, innen is szeretettel ölelem, és akkor ő epidurált, és azt jelentette, hogy utána egy napig nem éreztem fájdalmat, és lábra tudtam állni. Ez döntő volt, hogy az ember egy ilyen teljes kipakolós műtét után lábra áll. Szóval azért itt szerencsés csillagálások voltak, és azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom, én leszek az, akinek sikerül, és én ebből föl fogok gyógyulni, akármilyen borzalom. De én nekem sikerülni fog, ugye? Volt az az érdekes interjú az Enspa Gáborral, hogy ő azt mondta, hogy nem halok meg, és azóta jelmondata, ugye nem is halt meg, már 8 éve túlélt hasnyálmirigyrákot, és akkor én azt mondtam, hogy én leszek, akinek sikerül, mert egy sportmentáltréner nemmel nem kezd mondatot, hanem csak a jó üzenettel, és akkor láttam, hogy mikor fölébredtem az altatásból, nagyon vigyorgott a sebész, és azt mondta, hogy ez csak egy órás műtét volt, tokkal, vonóval, minden probléma mentesen eltávolították, és hogy nem láttak áttétet. Ez megadta azt nekem, hogy akkor föl tudok épülni. Mondták, hogy 6 hét a rehabilitáció, igaz, hogy mondjuk a 7. héten lett volna ugye a bemutató, és akkor én a testnevelési egyetemen már tudtam, hogy 2 hét alatt elkezdhettek utána mozogni. És el is kezdtem, és az volt a nehézség, hogy a szövettan 4,5 hétre lett rá, és bizony kimondta, hogy ez a legrosszabb fajta dolog, akkor egy kicsit úgy az ember megnyekken, mert az azt jelenti, hogy kemoterápia jön. És akkor pont az Enspa Gábor miatt, akit a Bodoki professzor kezelt, azt mondtam, hogy nekem a Bodoki kell, és akkor bementem a Lászlóba, és a professzor úr fogadott, azt mondta, hogy ez egy 4 részes kemó, ami azt jelenti, hogy már az operáz premier előtt kemót kell kapjak. Ugye tudjuk, hogy az mivel jár, teljesen a szervezet leáll, azon kívül, hogy az embernek kihullik a haja, semmi, de hát ugye émelygés, gyengeség, fehérvérsejt, vörösvérsejt, problémák, és akkor én már ismertem dr. Bánya Évát, aki az aktív Weber hipnózissal kezelt engem, és ez a módszer megakadályozta azt, hogy én émelyegjek, hogy hányjak, hogy rosszul legyek, hanem egy olyan premiér tudtam énekelni a kemoterápia közben, és az előadásokat is ugye a kemoterápia közben, ami az életem csúcs teljesítménye volt abszolút mértékben. Tehát nem ahhoz képest, hogy jaj, szegény kemoterápiát kapott, hanem az, hogy én, mint Kolonics Klára életem csúcs teljesítményét tudtam nyújtani ebben az időszakban, mint énekesnő, mint művész. Tehát erőm teljébe tudtam lenni, és én annyit kaptam, tehát hogyha már át kellett esni ezen az embertelen próbatételen, akkor megkaptam a lehetőséget azt, hogy bizonyítsam magamnak és másokkal, hogy ezzel együtt lehet élni, ezt le lehet győzni minden percben, és olyan csúcsokra juthat az ember, minthogyha ez nem lenne. Végül is azt mondom, hogy most már eltelt egy év a műtét után, tehát most énekeltem egy másik csodálatos premiért ugye Németországban, meg a Lohengrint, ami egy teljes fakváltás ugye ősszel. Úgy hívják ezt, hogy poszttraumás növekedés. Hogy az emberrel történik valami kemény trauma, mert ez egy nagyon kemény trauma, még akkor is, hogy sajnos nem ez volt az egyetlen ilyen trauma az életemben, hanem már 26 évesen is átéltem egy ilyen traumát, hogy én több vagy jobb leszek általa. És hogy én azt mondhatom neked, hogy én sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint akár egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt. Sokkal több energiám van, egyszerűen újjászülettem. Tehát ez a trauma az engem újjászült, mint művész, mint énekes, mint nő, mint ember, és ez bármilyen paradox, én azt gondolom, hogy ez egy örömhír nagyon sokaknak. Nekem megélni is egy örömhír, de azt gondolom, hogy aki ezt meghallja, nem kell ahhoz, hogy operaénekes legyen, lehet bármilyen civil foglalkozású, akkor azt jelenti, hogy nincs itt a világ vége, mert én ebből jól is kijöhetek akár, hogyha olyan eszközöket keresek magamnak, amitől én egyszerűen szárnyalhatok később. Thank you.
Továbbra is az idei Bartók Rádió zenei díjátadón az év énekművésze címmel kitüntetett Kolonics Klárával hallhatnak beszélgetést. Tudom, hogy te elindultál egy egészen más úton, mint amit az énekesek szoktak, és elmentél a testnevelési egyetemre konkrét céllal.
Így van.
Mi vezetett ide?
Operaénekesnek lenni a mai Magyarországon nem könnyű. És nagyon sok kérdést felmerel az emberben, amire nem biztos, hogy kap választ. És volt egy ilyen érzésem, hogy nekem nincs direkt ráhatásom a pályámra. Bizonyos dolgoktól nagyon szenvedtem, és ez egy kiégést hozott, és nem éreztem azt, hogy meg tudok újulni, holott én egyébként arról vagyok híres, hogy állandóan megújulok és új utakat keresek. És érdekelt, hogy én jobban akarom érezni magamat. Az a szerencsém ért, hogy van egy olyan barátnőm, aki nagyon sokáig az asszisztensem is volt, Kája Wojtonowskának hívják, ő is énekesnek készült, de aztán nem énekes lett, és elkezdett pszichológiát tanulni, és elérkezett a sportpszichológiához, és megismerte dr. Lénát Ágotát, aki a professzorom lett az egyetemen, és azt mondja, hogy tehát itt Klárcsi, itt neked valami nagyon hasznos lenne, és hogy el kéne kezdened ezzel foglalkozni, és akkor elmentem Ágotát meghallgatni sportedzőknek tartott előadást, és mondom, te jó Isten, mondom, ennyire hasonlít a sport meg az éneklés, ugye az előadóművészet, mint élsport, én úgy élek sokszor, mint egy olimpikon, a szorongásaim olyanok, a kettős karrier probléma ugyanaz, hogy mit fogok csinálni, hogyha leüregeznek, és már nem kapok munkát. A motiváció, minden ugyanúgy működik, és hogy milyen jó lenne ebből többet tudni, és akkor Ágota fölajánlotta, hogy hát ő tart nekünk workshopot. Ez volt 23 elején, és annyira jól sikerült az a workshop, és már annyira jobban lettünk, azt mondta, hogy figyelj, most fog indulni ez a sportmentál tréner master az egyetemen, hát igen, ez sportolóknak meg edzőknek van, de hogy nincs kedved megpróbálni. És mivel akkor ő még praktizáló tanszékvezető volt, összetudtuk hozni a zenei tanulmányaimból levő kreditekkel, meg a Kossuth díjért járó kreditekkel, hogy engem fölvettek a TF-re. Utána nagyon sokat piszkálták, hogy mit keres itt ez az outsider, de a végén meggyőztem őket a diplomámmal, és nagyon imádtam oda járni. Őszintén meg kell mondjam, hogy az életemnek egy csúcspontja volt ez a 2x4,5 év, úgyhogy az utolsó fél évet online jártam, mert a betegséggel küzdöttem már, de nagyon jó élmény volt, és ugye a kemó alatt kellett lediplomázni, meg diplomát védeni, de fantasztikus, ez is egy olyan jó cél volt. Azt keresem mindig, ami előre visz, új eszköz, és úgy éreztem, hogy a hagyományos énekoktatás nem készíti fel a növendékeket azokra a mentális buktatókra, engem se készített föl, amivel egyszerűen napról napra szembesülünk. És ez a fantasztikus barátnőmmel, aki ugye neuropszichológus, mi adaptáljuk a sportpszichológia eszközeit az énekesekre, és ugye ez nem történt meg nemzetközileg sem, mert az énekesekkel mindig pszichológusok foglalkoznak, de ők ugye nem a szakmából jönnek, tehát nem tudja pontosan átérezni, hogy mit érez az énekes, amikor mondjuk blackoutja van, és tovább kell menni, vagy tudja, hogy ki kéne menni a színpadról, de annyira remeg és izzad és fél, mert olyan XY fogja meghallgatni, aki tudja, hogy nem éppen jó indulat van iránta, vagy mindenki csak azt lesi, hogy jön ki a magas C. Ez ugyanaz, mikor egy sportoló, mint például ez a fantasztikus Ilja Malin, aki a legjobb férfi műkorcsolyázó, és most az olimpián ugye elrontotta a kürjét és segre ült, pedig az összes ugrásból tudja a 4 fordulatosra. És utána az Ilja Malin mondta, hogy a Simone Biles fölhívta őt, ugye aki a legnagyobb ilyen mentális eszközöket használó sportoló az Amerikai Egyesült Államokban, és megmondta, hogy mit kell csinálni, hogy többet ez ne fordul. Olyan erő, és mi ugyanezt akarjuk az énekesekkel megcsinálni.
Ez fontos is, mert át is akarod adni a tudásodat, tehát nem csak magadért csináltad.
Igen. Ennek is megvan a maga mentális és pszichológiai oka, hogy miért nem tudom azt én elfogadni, hogy csak magamnak akarjak jót, mindig az van, hogy lehet nekem jó, de akkor azonnal keresjük azt, hogy ez másoknak is hasznosuljon. És mivel a kollégákon, jó barátaimon, vagy a fiatalokon látom ennek az iszonyatos erózióját, hogy mit okoz a mentális nehézség fizikailag, és én ezt nem tudom elválasztani a saját betegségemtől. Tehát állandó és fokozott stressz az immunrendszert annyira erodálja, hogy akkor nem képes rendszer szintűen fölvenni a harcot azokkal a sejtburjánzásokkal, ami a testben van, egyszerűen lekapcsol, és nem foglalkozik azokkal a folyamatokkal, és akkor ilyenkor gyulladásos folyamatok, emésztési problémák, akár később elhúzódó stresszbetegség, és ugye a rossz indulatú folyamatok, ezek mind sajnos teret nyernek. És én ezt nagyon szeretném, hogy mindenki megtanuljon egy olyan fajta öngondoskodást, hogy érez érezze, hogy probléma van, hogy be tudja azonosítani, hogy valószínűleg mi lehet a probléma, és hogy milyen eszközök vannak. Online is nagyon sok minden elérhető, de vannak olyanok, amikor egyszerűen szakemberhez kell fordulni, aki pontosan ezzel a teljesítmény pszichológiával foglalkozik, és akkor felderítjük, vagy felderítik vele, hogy mik vannak a háttérben, és hogy hogyan lehetne ezen segíteni, és egyszerűen hogyan élhetne olyan életet, amivel ő jobban érzi magát.
Nagyon örültem a párhuzamodnak a sportolók és az előadó művészek között, és annak is örültem, hogy említetted, hogy nagyon speciális dolog, hogy az ember mit szeretne adni, illetve hogy mennyire valósítja meg magát. Ez az előadó művészeti pályában nagyon szépen el tud válni, de hát nyilván az lenne a jó, hogyha úgy csinálnánk a dolgunkat, hogy örömet szerzünk másoknak a mi munkánkkal. Tehát, hogy ez lenne a kiinduló alap. Nem feltétlenül mindenkinek ez a típusú gondolkodásmód áll jól, nem akarok általánosítani, de rajtad azt érzem, hogy egyértelműen számít az a típusú visszajelzés, amivel egyébként akár egy sportoló, akár egy előadó művész nem feltétlenül tud mit kezdeni, és innentől kapcsol be a mentalitás.
Igen, új, nagyon sokrétű dolog, amit mondtál. Egy kicsit visszakapcsolnék erre a sportolói párhuzamra. Egészen addig, hogy bár vannak olyan énekművészek, akik kifejezetten és radikálisan mondják, hogy mennyire fontos a sport szerepe az állóképességben, de azt nem veszük hozzá, hogy a mentális dolgoknál is mennyire fontos a sport, illetve az egészség szempontjából. Tehát nagyon sokszor azt mondták, hogy te csak ne sportolj, én egyébként fúvolaművésznek készültem, mert összetöröd magad, és akkor nem leszel a hangszeredben olyan jó, és ezért az ember gyakorol, jaj, fáradt, ledőlök egy kicsit. És nem tudja azt, hogy ha megfelelő mozgásformát választ, akkor az élettanilag mennyire hasznos. Egyáltalán a küzdelemben mennyire hasznos, mennyire fontos az a jófajta készenlét, amit a mozgás tud okozni, a mozgás öröme és a zenélés öröme nagyon sok szempontból ugye össze tud kapcsolódni mondjuk egy táncművészetnél, néptánc akármi, ez egy nagyon ősi összekapcsolódás, de számunkra ez már kiveszett a gyakorlatból. Ez egy nagyon fontos gondolat, és ugye én ezt tovább is tudom vinni, tehát az egészség, megőrzés, betegség alatt, előtt, helyett rendkívül fontos a mozgás. Én erről semmit nem tudtam, tehát most én azokat is szeretném mindig továbbadni, amit én nem tudtam, esetleg jó lett volna, hogyha tudom, és más alapokra helyezte az életemet. Most ezt is próbálom népszerűsíteni, edukálni egyszerűen a zenetanárokat, szülőket, hallgatókat, hogy mennyi mindenből tudnánk meríteni, hogy ne csak az legyen, hogy egy zongorista 8 órát ür a zongoránál, és ő attól lehet jobb művész. Nem, itt nagyon sok dolog van, ami befolyásolja a mentális, a sportolói attitűd, a mozgás, az életmód, az egészséges táplálkozástól kezdve rengeteg minden, és ezt azért a világ többi felén, amikor a sportolókon nagyon sok pénz múlik, ezt már nagyon kikutatták, hogy mi az optimális. És ugye itt a magyar zeniszeken nem múlik akkor a pénz, de a jólét viszont nagyon múlik, és ezért szeretném ezt az egész szemléletet valahogy közérthetővé tenni, és ezért is boldog vagyok, hogy most erről beszéltünk, és nem az, hogy milyen áriát éneklek legszívesebben, mert nagyon fontos, de az én pályám az már egy megélt, beérkezett pálya, és azt gondolom, hogy ez a fajta bővülés, amivel a testnevelési egyetemen folytatott tanulmányaimmal én gazdagodtam, ez igazán példát adhat arra, hogy merjünk kijebb nézni. Attól én nem leszek kevésbé sikeres énekes, és ez egy bizonyíték, sem attól, hogy közben beteg voltam, sem attól, hogy közben egy teljesen más irányú tanulmányokat folytattam. Én nem lettem slendriánabb, nem készültem kevesebbet, hanem egyszerűen több lettem a kettőtől. A kettő rendkívüli módon kiegészítette egymást, és ugye én most szeretnék tovább tanulni többféle irányba, mert nagyon érdekel a neurodivergencia. Ez azt jelenti, hogy a zenészek között általában nagyon sok sajátos idegrendszerű ember működik, akiknek kicsit másképp működik az idegrendszerük, nagyon sok az ADHD, és régen azt mondták, hogy aspergeres, most azt mondjuk, hogy magasan funkcionáló autista, és ezeknek a halmazoknak, az ebbe tartozó embereknek a stressz megélése radikálisan más. És ők akár a munkai konfliktusokat, akár a zenekaron belüli konfliktusokat, de még a sikert is máshogyan dolgozzák föl. És mivel én magam is érintett vagyok, ezért azt gondolom, hogy milyen jó lenne, hogyha én ezt is tudnám. Mert akkor tudnék segíteni ilyen művészeknek is, hogy könnyebb legyen nekik, hogy könnyebb legyen a pályájukat. vinni. Szóval ilyen irányban is egy kicsit most egy másik lábat fogok növeszteni, de ez az egész ilyen organikusan alakul. Tehát én azért is kezdek ezzel foglalkozni, mert sok ilyen típusú művész fordult hozzám mentáltréningre, és akkor arra gondoltam, hogy akkor tudnék jól segíteni nekik, hogyha ebben egy kicsit tanácsadói lennék, nem terapeuta, csak tanácsadó, de mindenképpen hasznos lenne, hogy ez a feszített és nagyon stresszel átitatott élet, amit a manapság egy előadó él Magyarországon, erre meglegyenek az eszközök, hogy egyszerűen segíteni tudjunk, és könnyebb legyen, radikálisan könnyebb.
Intézményesített keretek között szeretnéd csinálni a folytatást? Van erre egyébként olyan út, mint mondjuk, hogy elmészetes nevelési egyetemre?
Hát ugye az eredeti ötletem az volt, hogy szeretnék, ez egy hosszú távú terv, egy művészklinikát nyitni. Az volt a vízium, hogy klang klinik, tehát hangklinika, tehát mindenki, aki hangot ad, akár egy színművész is, ezekkel a mentális problémákkal odafordulhatna, ahol fizikoterápia és fizikai rekreáció is lenne, regeneráció, mozgásszervi problémákkal ugye rengetegen küzdenek. Most kicsit úgy érzem, hogy nincs nekem arra per pillanat fizikai erőm, hogy én gründoljak egy ilyen szervezetet és lobbizzak azért, hogy egy intézmény kerüljön mögém, de a jelenlegi rendszerben, vagy az elmúlt évek rendszere nem látom azt, hogy én szuverén módon a saját ötletemet kreatívan megvalósíthatnám, és valaki ehhez pénzparipát, fegyvert ad. Tehát most úgy alakult, hogy mivel ezt a mentális utat bejártam, valamiért rengeteg munkám lett, sokkal több, mint az elmúlt években, tehát most én újabb énekesi, nem tudom, hanyad virágzásomat élem, mert nagyon sokat éneklek, és sokat is fogok énekelni, és a családi helyzetem olyan, hogy az édesanyámat én gondozom, tehát van egy állandó leterheltség is, és továbbá főállásban az egészségemet. Ugye szerencsére az orvosi értékeim remekek, úgy mondják, hogy az onkológiai státuszom stabil, de azért nagyon sokat kell tenni. Tehát ugye a mentális munka, a sport, az életmód, ez ugye kivesz az emberből. Tehát nem látom azt a szegmest, hogy én létre tudjak hívni egy önálló intézményt, egyelőre a barátnőmmel, Kájával terápiákat folytatunk, és keressük azokat a módszereket, hogy hogy tudnánk egyszerűen közérthetővé, egyszerű módszerekkel kipróbálhatóvá tenni ezt. Projekt alapon gondolkodom, tehát ez a legjobb kifejezés, kreatívan is projekt alapon, mivel az elsődleges célom a saját életem megmentése továbbra is hosszú távon, hiszen ugye az 5 éves túlélése az első cél, tehát nem fogok tudni egy intézményt gründolni. De hogyha valaki egy intézménye van, és azt mondja, hogy én hiszek a te módszeredben, vagy hiszek bennetek, és látom, hogy a világban a sportpszichológia micsoda csodákat és micsoda teljesítményeket tud, akkor én biztos, hogy nyíltan és boldogan fogok tárgyalni, és ez nem egy szellemi magántulajdon, amit én most csinálok, tehát tulajdonképpen bárkivel szívesen kooperálok, annak az érdekében, hogy ez minél több embernek hasznosuljon és eljusson.
Rome, Messina, Brie.
Nagyon sokféle feltöltődési lehetőséged van. Láttam a rózsákat, és tudom, hogy konkrét terveid, céljaid is vannak. Tehát, hogy beszéltünk arról, és itt most nem a korodat szeretném
kintatni,
hogy nagyon érdekes, hogy egy bizonyos idő után az ember már nem fejleszt új képességeket, hanem a meglévőket erősíti. Te pont egy másik irányú megközelítésről adsz számot, mindazzal, hogy mondjuk nemesíteni akarsz növényeket, újra elkezdtél festeni, és a betegségedből kifolyólag nyilván rengeteg mindenen elkezdtél gondolkozni, és visszamentél az alapokig, és újra felépítetted Kolonics Klárát.
Abszolút, tehát. Azért mindegy, hogyha megkapargatjuk, akkor mindenben van egyfajta kreativitás. Tehát amikor én kiköltöztem ide 8 évvel ezelőtt, és ez egy iszonyatos elhanyagolt, sitteltele, szórt telek volt, és én azt találtam ki, hogy kertészkedni akarok, akkor színek szerint varázsoltam ezt, tehát színharmóniában van, ez nyilván a festészetből jön. Akkor a festészetet azt előbb kezdtem, 4 éves koromtól festettem, tehát előbb kezdtem, mint a zenélést 6 éves koromtól. De valóban a mentális dolog az egy teljesen új, illetve hát a családom tele van tudóssal. Nagypapám ugye dr. Barta Dénes, a zenetudományi tanszék megalapítója, ő zenetörténész professzor volt, édesapámnak az utolsó munkahelye professzorság volt a Műszaki Egyetemen. Tehát a tudósság nem állt távol a családtól. Én sokkal szertelenebb vagyok, de maga az, hogy én elmélyüljek egy-egy dologban, ami érdekel, az nagyon saját természetem. És pont emiatt a neurodivergencia miatt nagyon kellenek az új impulzusok. Amíg én ezt lefolytottam, és csak azt mondtam, hogy hú, csak az énekesi karrier, akkor tulajdonképpen levágtam a saját kreativitásom szárnyait. Miért ne találhatnék ki új dolgokat? Miért ne tanulhatnék? Tehát amíg élek, az biztos, hogy lehetőségem van, hogy elkápráztasson az emberi tudomány, a természet, különböző sportirányzatok érdekelnek. Minél több minden érdekel, annál több impulzus ér, és annál több sanszom van arra, hogy örömet éljek át. Az örömnek az átélése az egyszerűen gyógyít minden szinten is. Ugye én megfogadtam magamban, hogy én örömkereső leszek, és nem problémakereső, mert nagyon sokáig úgy éltem, hogy mi a megoldandó probléma is stresszporszívó, és én most átváltottam az örömporszívó üzemmódba, és ez nem egy ilyen happy, túltolt pozitív dolog, hanem azt szeretném megnézni, hogy mi okoz örömet. Tehát így vagyok örömfókuszú, és nem az, hogyha tényleg vacak dolgok történnek, akkor csak azért is erőltetem, hogy ennek örüljek, nem, azt meghagyom, és dühöngök ugyanúgy, de az ellentétezésére akkor kitalálok valamit, aminek igazán örülhetek. Tehát ez van az állandó tanulás és a megújulás mögött, és valljuk be, 56 éves vagyok, akkor mégis úgy érzem magamat, mintha az életem elején lennék, mintha tényleg most jöttem volna ki az iskolából, egyébként ugye most jöttem ki az iskolából, mert azt érzem, hogy nincsenek korlátaim. És hogyha mondjuk az éneklésben lesznek korlátaim, mert már nem tudom azokat a hangokat kiénekelni, vagy nem leszek olyan színvonalú, vagy valaki nem bennem gondolkodik, akkor is ott van 1000 más dolog, amivel határtalan lehetőségeim lesznek, de meg fogom keresni.
Mai műsorunkban Kolonics Klára, Kossuth és Liszt Ferenc, valamint Bartók Rádió zenei díjas énekművésszel hallhattak beszélgetést. Az összeállításban férjével, Dinyes Dániel vezetésével, valamint muzsikus barátaival készített Brahms, Grieg, Lieder und Intermezzi című CD-jéről szóltak a rövid részletek. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra.